mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található János evangéliumában, János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva. Hallgassuk meg. Jézus azután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Isten áldja meg az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te szeretetedért. Köszönjük, hogy ma is elhoztál bennünket a templomba, és ma is szólhat a te igéd. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. Te látod az elmúlt hetünket, te látod, hogy hogyan érkeztünk ide. Te látod a sok bajt és nyomorúságot is, ami talán megkörnyékezi a mi életünket. Segíts ezeket most lerakni a te lábad előtt, és a te szavadra figyelni. Köszönjük, hogy neked terved van a mi életünkkel. Segíts, hogy ezt a tervet megértsük, és próbáljunk is aszerint élni. Kérünk, hogy most add szent lelkedet, hogy hadd értsük meg a te igédet, és hadd értsük meg azt az üzenetet, amit egészen személyesen nekünk szeretnél mondani. Amen. Istennek azon igéje, amely alapján az üzenetét kívánom hirdetni, írva található az előbb felolvasott igében, valamint Márk evangéliumában, a 10. fejezet 43., 44. és 45. verseiben. Eképpen. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A mai Isten tiszteleten azzal a témával szeretnénk foglalkozni, hogy hogyan állhat be valaki Jézus Krisztus szolgálatába, és aztán hogyan lehet hasznos eszköz Isten kezében. Tehát ha Isten feladattal bíz meg minket, akkor hogyan tudjuk ezt a feladatot jól elvégezni? Ezt fogjuk ma megvizsgálni a felolvasott történeten keresztül. Talán már jól ismerjük a felolvasott szakaszt, Jézus a tanítványaival együtt egy hegyen van, és egyszer csak azt veszi észre, hogy hatalmas sokaság közeledik feléjük. Jézus már tudja, hogy mit fog tenni, hogy hogyan fogja megvendégelni ezt a sok embert, de azért próbára teszi az ő tanítványait, és annyit kérdez Fülöptől, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Fülöp kissé földhöz ragadva, talán lemondóan közli a tényeket, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ahhoz, hogy ezek jól lakjanak. Aztán jön András is, hogy az egyik kisfiúnál van 5 kenyér meg 2 hal, de hát mi ez ennyi embernek, rögtön hozzáfűzi. Péter is lehetetlen dolognak látja a tömeg megvendégelését. De aztán Jézus egyszer csak megszólal, utasítja a tanítványait, hogy mit tegyenek, az embereket leültetik nagyobb csoportokba. Jézus magához veszi az 5 kenyeret és a 2 halat, hálát ad érte, és elkezdi osztani az ott levők között. És valami egészen csodálatos módon mindenkinek jut, mindenki jól lakik, sőt, utána még ugye a maradékot is összeszedik 12 kosárral. Ezt a történetet ismerik ugye úgy, mint Jézus megvendégeli az 5000 embert. És ezen a történeten keresztül szeretnénk megvizsgálni a már említett témát, hogy hogyan lehet elvégezni az Isten által ránk bízott feladatot. Hogyan válhatunk Jézus Krisztus hasznos szolgáivá. Ezt 5 különböző szempont szerint szeretnénk megtenni. Először is, mi a feltétele annak, hogy valaki Jézus Krisztusnak szolgáljon? Másodszor, hogyan kezdődhet el ez a szolgálat? Harmadjára, milyen akadályok lehetnek ebben? Negyedjére, ezekre mi lehet a megoldás, valamint az akadályokra? Végül pedig, mi lesz az eredménye annak, ha valaki engedelmesen Jézus Krisztust szolgálja? Kezdjük is az elsővel, mi az előfeltétele annak, hogy valaki Isten szolgálja? A mai történetünkből azt látjuk, hogy Jézus a tanítványaival van együtt. És amikor jön a tömeg, akkor a tanítványainak ad utasításokat, hogy hogyan járjanak el. Ültessék le az embereket, osszák ki az ételt, szedjék össze a maradékokat, és mindezt a tanítványok teszik. Ez a haramutat, és a Biblia sok más helye is ezt igazolja, hogy csak az szolgálhat Istennek, csak az kaphat feladatot, szolgálatot Istentől, aki már Jézus Krisztusnak a tanítványa. Aki már Jézust követi, neki engedelmeskedik. Nem csak a feladatokban meg a szolgálatban, hanem az ő egész életében, minden területen. Csak ez, csak az ilyen ember lehet igaz szolgálja Istennek, aki már megtért, és újonnan született. Azaz döntött Jézus Krisztus követése mellett, behívta őt az életébe, hogy Jézus legyen ott az Úr, és elkezdett az ő útján járni. Na de miért csak az ilyen ember lehet Isten szolgája? Hiszen sok talpra esett, derék ember van, aki jól tud végezni bizonyos feladatokat. Azért, mert a keresztény szolgálat alapja az Jézus Krisztusnak a szeretete. Mert aki átélte azt, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért, és ebből fakadóan neki kínálja az örök életet, és a bűnbocsánatot, az hálás lesz ezért. És ebből a hálából fog fakadni az, hogy bár nem tudja viszonozni ezt a szeretetet, mégis oda szenteli magát Istennek. És ezzel a szeretettel, amit ő átélt az Úrtól, szeretné szolgálni az Urat és a többi embert is, hogy a többi ember is átélhesse azt a szeretetet, amit ő megtapasztalt az Istennel való kapcsolatban. Tehát így elsősorban a hívő ember Istennek, de másodszorban a többi embernek is szolgálja lesz. Most mondhatná valaki, hogy milyen megalázó, alantas dolog ez, hogy miket vár tőlünk Isten, mi legyünk szolgák? Ugye mi jobban szeretjük általában, ha minket szolgálnak ki. De Jézus nem a levegőbe beszél, ő azt mondja Márk evangéliumában, ezt is felolvastam, de nem így van közöttetek, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus nem a levegőbe beszél, ő pontosan tudja, hogy milyen szolgálnak lenni. Jézus, akinek adatot minden hatalom mennyin is földön, aki igazán megérdemelni azt, hogy neki szolgáljanak, lejött közénk a földre, és szolga lett. Szolga lett, és életét adta váltságul sokakért. Jézus Krisztus önként szolgai formát vett fel, azért, hogy minket megmentsen. Ennyire szeretett bennünket. És éppen ez indíthatja a hívő embert is arra, hogy ha Jézus ezt tette, akkor mennyivel inkább kéne nekem is szolgálnom, és szolgának lennem. Tehát az, hogy Jézus szolgává lett, és nem sajnálta az életét odaadni, indíthatja a hívő embert is szolgálatra. Épp ezért ez az alapfeltétele a szolgálatnak, hogy az ember Jézus Krisztus tanítványa legyen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus tanítványai vagyunk-e már? Nem csak olyan értelemben, hogy tanulunk tőle ezt-azt a templomban, valamit kiválasztunk, szimpatikus, megtartjuk, hanem úgy, hogy ő az életünk ura, aki megmondhatja minden területen, mi a jó és mi a rossz, mi az, amit tegyünk, ne tegyünk, hova menjünk, hova ne, lehetne sorolni. Jézus-e az, akinek a szava, akinek a véleménye számít, aki meghatározza a mi életünket. Hiszen az életét adta értünk, hogy minket megmentsen. Akkor mi is tartozunk azzal, hogy neki adjuk a mi életünket, hogy annak ő legyen az ura. Tehát az alapfeltétele a szolgálatnak az, hogy az ember már Jézus Krisztus megtért tanítványa és követője legyen. Persze lehet feladatokat elvégezni enélkül is, de az nem lesz Istennek való szolgálat. És nem biztos, hogy Isten áldása lesz azon. Tehát a szolgálatnak az alapfeltétele a tanítványság, hogy én Jézust kövessem. És most érjünk rá a második dologra, hogyha már valakinél az alapfeltétel teljesül, azaz már valaki megtért és Jézust követi, akkor hogyan kezdhet el szolgálni Istennek? Hogyan állhat be ebbe a feladatba? A történetben azt látjuk, hogy amikor jön a sokaság, Jézusnak már kész terve van arra nézve, hogy mit fog tenni, és ebben a folyamatban hogyan fogja az ő tanítványait is felhasználni. Hogy mi lesz az ő feladatuk, és azt miként fogják véghez vinni. Jézus ezt már előre tudja, és aztán ugye szól is az ő tanítványainak, hogy mit tegyenek. Tehát mindenképp Jézus szándékával, Jézus tervével kezdődik a folyamat. Na és minden ember életében így van ez. Istennek terve van minden egyes ember életével, az enyémmel, testvérekivel, minden itt ülőjével. Istennek van egy terve, hogy mit szeretne az életünkkel kezdeni. És ez a terv, ez az isteni elképzelés az életünkről, mindenki életében különböző. De olyan csodálatos az, hogy ezt meg lehet kérdezni Istentől. Lehet kérni imádságban, hogy mutassa meg, hogy mi a terve a mi életünkre nézve. Hogy milyen szolgálatban akar bennünket látni, hogy milyen feladattal szeretne bennünket megbízni. A Biblia azt tanítja, hogy aki őszinte szívvel Isten vezetését kéri, azt az Úr vezetni fogja és megadja neki a bölcsességet. És el is fogja hívni valamilyen szolgálatra, feladatra is, ahogyan Jézus is megbízta az ő tanítványait a feladatukkal. Tehát ha valaki igazán őszintén keresi azt, hogy Isten milyen szolgálattal szeretné őt megbízni, akkor biztosan meg fogja találni a helyét. És persze arra, hogy milyen szolgálatok vannak, sokat lehet beszélni. Vannak klasszikus gyülekezeti szolgálatok, és persze azokon belül is nagyon sokfajta. Vannak igei szolgálók, presbiterek, van, aki takarít, vagy a kertben segít, vannak gyerekmunkások. Lehetne sorolni, most csak a teljesség igénye nélkül mondtam párat. De a magánéletünkben is szeretne Isten feladattal megbízni bennünket. Például a másikért való imádság, az minden hívő embernek nagy szolgálata lehet, hogy a másikat imádságban hordozza. Vagy lehet, hogy a környezetünkben valakinek bizonyságot kell tenni Jézus Krisztusról, és ez a mi feladatunk éppen. Vagy egy rászoruló ismerősünknek segítséget kell nyújtani. Nincsen minta, Isten mindenkit a maga módján szeretne feladattal megbízni. De amit szeretnék kiemelni, hogy minden szolgálat ugyanolyan fontos, és ugyanolyan kedves lehet Isten előtt, feltéve, ha ezt tényleg őszinte szívvel, engedelmesen végzi az ember. Tehát ez a második gondolat, hogy csak úgy szabad beállni egy szolgálatba, ha az Jézus tervébe beleillik. Ha nem én magam keresem az alkalmat arra, hogy szolgáljak meg, szerepeljek, hanem Jézus az, aki megbíz, aki megmutatja, hogy mit tegyek, hol szeretne engem látni, és én ennek engedelmeskednem. Csak így lehet szolgálatba állni. A harmadik pontban az akadályokkal szeretnénk foglalkozni, hogy milyen akadálya lehet annak, hogy valaki helyt tudjon állni az Istentől kapott feladatában. Megint csak nézzük meg, hogy a mai igényben mi történik. Jön a sokaság, és Jézus próbára teszi az ő tanítványait. Ő már tudja, hogy mit fog tenni, ugye? De azért megkérdezi Fülöpöt, hogy fognak ennyi embert jól lakatni. Fülöp válaszából, illetve később András szavaiból is kiderül az, hogy mi is van a tanítványok szívében. És ez az az akadály, amire gondolok. Ugye Fülöp lemondóan mondja, hogy 200 dénárnyi kenyér sem lenne elég ezeknek. András meg hozzá az 5 kenyeret, meg a 2 halat, de hozzáfűz, hogy mi az ennyi embernek. Persze Fülöpnek és Andrásnak igaza van. A dénár az egy római ezüst pénz, aminek az értéke az 1 napszám. Tehát egy embernek a 200 napi munkája se lett volna elég arra, hogy annyi kenyeret vegyenek, amennyien ott voltak. Hiszen azt olvastuk, hogy 5000-en voltak a férfiak, aztán még ki tudja, hogy mennyien a nők, illetve a gyerekek. És nyilvánvaló ezek mellett az is, hogy ez az 5 kenyér meg 2 hal, amit a kisfiú hozott, az se lesz elég. Tehát Fülöp és András mondhatni jogosan mondja azt, amit mond. Viszont megfeledkeznek egy nagyon fontos tényezőről, hogy ott van velük Jézus Krisztus. Ott van velük az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ott van velük az, aki már az ő szemük láttára is annyi csodát tett, annyiszor felülírta a fizika törvényeit. Ott van Jézus, de teljesen megfeledkeznek erről, hogy ő képes lenne csodát tenni, inkább megmaradnak a földhöz ragadtságban és a hitetlenségben. Na és ezt emelném ki a szolgálat egyik legfőbb akadályaként, a hitetlenséget. Hogy én nem hiszem el, hogy Isten képes munkálkodni, nem hiszem el, hogy ő képes csodát tenni, akkor is, amikor én reménytelennek látom a helyzetet, vagy nem hiszem el, hogy ő képes engem, ezt a kis senkit felhasználni az ő tervében. Még elég fiatal vagyok, de már elég sokszor hallottam azt, amikor szolgálatról beszélgettem emberekkel, hogy én ehhez nem vagyok elég jó, nem tudok elég jól beszélni, nincs meg hozzá képességem, nem értek az emberekhez, nincs egyébem, csak 5 kenyerem, meg 2 halam. Mire elég ez? És sorolja az ember a kifogásokat, a félelmeket, hogy miért nem enged Isten hívásának, és miért nem áll be a szolgálatba. Hát mondjam azt, hogy milyen jó, hogy nem is nekünk kell elég jónak és ügyesnek lenni ehhez. Van nekünk egy urunk, aki elég jó, és mindene megvan ahhoz, hogy sikert arasson. És ha ő hívott el egy szolgálatra, akkor egészen biztos az, hogy ő képessé is tesz bennünket arra, hogy azt elvégezzük. Éppen ezért ott nincs helye kifogásnak, hiszen Isten mindent biztosít, amire szükségünk van. És itt jutunk el igazából a 4. gondolathoz is, hogy mi a megoldás, ha a hitetlenség akadályába ütközünk. Ugyan András szkeptikus volt, de mégiscsak odavitte azt az 5 kenyeret és a 2 halat, amit a kisfiú adott. És azzal az 5 kenyérrel és 2 hallal Jézus már tudott mit kezdeni. Jézus nem 200 dénárnyi kenyeret várt, csak azt az 5 kenyeret és a 2 halat, amit meg tudott sokszorosítani. Lelkileg is, a szolgálatra nézve, érezhetjük azt, hogy nekünk nincs meg az, amire szükség lenne. Nincs meg az, ami azoknak az embereknek kéne, akik felé szolgálnom kellene. Csak 5 kenyerem, meg 2 halam van. Sokszor érezhetünk így. De Jézus sokkal, de sokkal jobban tudja azt, hogy hol van a mi helyünk, és ha ő elhív egy szolgálatra, akkor készé fog tenni annak az elvégzésére. Csak ehhez oda kell vigyem azt a keveset, amin van. Az alapvetően ugye nem elég semmire, de én azzal a hittel vihetem oda Jézushoz, hogy ő képes ezt megsokszorosítani. Így vihetjük Jézushoz a mi időnket, energiánkat, képességeinket. Lehet, hogy ezek nem elengedőek ahhoz alapvetően, hogy hasznosak legyenek, de Jézus kezében hasznos eszközökké válhatnak, feltéve akkor ugye, ha én őt követem, és neki engedelmeskedem. És az ő tervébe illik az én szolgálatom. Tehát ez a megoldás, hogy azt a keveset, ami nekem van, azt vigyem oda az Úrnak. Ő képes azt megszaporítani, képes azt mások hasznára is fordítani, és így találok én is, mi a körülöttem élők is boldogságot, ha az ő tervébe beleilleszkedem. Hiszen, és ez lesz az 5. pontunk, ha valaki ezek szerint jár el, azaz az Urat követi, az ő hívására kezd el szolgálni, és odaadja azt a keveset, ami neki van, akkor Isten megáldja az ő szolgálatát, és akkor várhatja Isten áldásait. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor mindig minden szuper lesz, problémamentes, és mindig hatalmas sikereket aratunk, de végső soron az Úr terve szerint fog történni minden, és ez a legjobb számunkra és a körülöttünk élők számára is. Lehet, hogy ez nem úgy történik, ahogy mi elgondoltuk, de ha másban nem, legalább a mi lelkünkben munkálkodik az Úr a szolgálaton keresztül. Hát az Istennek való szolgálatnak mindig megvan az eredmény, őt nyilván céllal hívott bennünket feladatra, mindig célja van ezekkel. Kedves testvérek, ma sokat hallhattunk szolgálatról. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ismerjük-e az Úr tervét a mi életünkre nézve. Hogy mi az a feladat, szolgálat, amit ránk szeretne bízni. Ha még nem, akkor lehet tőle kérni, hogy ő mutassa meg. És ő azt ígéri, hogy aki tőle kér vezetést, az meg is kapja. Ha pedig már igen, akkor hogyan végezzük azt a feladatot, amit ránk bízott? Hitetlenkedünk, és bele sem fogunk? Vagy talán nem akarunk róla tudomást venni? Vagy kicsit belefáradtunk? Milyen nagy áldás az, ha valaki teljes erőbedobással bele tud állni az Úr harcába, abba a szolgálatba, amivel Isten megbízta őt. Ugye végéhez érve hadd foglaljam össze a mai prédikációt. Először láttuk, hogy a szolgálat alapfeltétele az, hogy az ember már Jézus Krisztus megtért tanítványa legyen. Másodszor arról volt szó, hogy ha már valakinél az alapfeltétele teljesül, ha az Urat követi, akkor is csak Jézus Krisztus akarata és terve szerint állhat be szolgálatba, feladatba, és nem a saját ötletei meg elgondolásai szerint. A harmadik pontnál egy akadályt néztünk meg, hogy bizony sokszor a hitetlenség akadályá tud válni a mi szívünkbe, hogy ne hitetlenek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy Isten általunk is képes munkálkodni. Negyedjére a megoldást vizsgáltuk meg, hogy azt a keveset, amink van, azt vigyük oda Jézushoz, aki képes azt megsokszorosítani, felhasználni. Végül pedig láttuk az eredményt, hogy ha mi így teszünk, akkor az lesz a mi és a körülöttünk élők javára is. Kívánom, hogy mindenki megtalálja azt a szolgálatot, feladatot, amivel Isten meg akarja őt bízni, és tudjon beleállni ebbe a szolgálatba álhatatosan. Amen.